Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna mai vendége Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Kezdjük egy aktualitással. Ugye tegnap, illetve ma tartották a bolognai folyamat országai jubileumi konferenciájukat, 10 éves konferenciájukat. Mi történt ennek a folyamatnak a jegyében az elmúlt 10 évben Magyarországon? Ezt hogyan lehet értékelni?
Az első 5 évben nem történt semmi, igazából véve. A második 5 évben, illetve 2004-ben egy nagyon gyors átalakulással az egész magyar felsőoktatást átállították egy korábban Magyarországon nem megszokott rendszerre. Hát ennek mindenféle gyermekbetegségével természetesen. Magyar felsőoktatásban egyébként is zajlott egy nagy átalakulás a korábbi, nevezzük talán úgy, hogy elitképzésről egy tömegképzésre történő átállás, szakmai átállás is zajlott a felsőoktatásban, hiszen korábban voltak olyan szakterületek, amelyek 1990 után vagy 2000 után még inkább kevésbé voltak népszerűek, vagy kevésbé voltak keresettek, és hát akkor erre a két jelentős átalakulásra még rá rakódott, vagy ezen jelentős átalakulás közben történt meg a magyar felsőoktatásnak ez a szerkezeti átalakítását. Ez nagyon sok nehézséget okozott, és nagyon sok nehézséget okoz ma is a felsőoktatásban.
Mik azok a hatásai, amiket most érezni lehet? Ugye ez egy számomra legalábbis viszonylag érdekes dolog, hogy Bécsben több ezer ember tüntetett ezen a folyamat ellen.
Nem meglepő. Ugye én is hallgattam a rádiót az autóban, akkor Debrecenből jöttem Budapestre. Délelőtt ugyanis a gyakorlatban vagy gyakoroltam a bolognai képzést, hiszen tanítottam a alapképzésben. Hallgattam a rádióban, hogy elmondták bécsi egyetemisták, hogy mi a problémájuk a rendszerrel, és gondolkodtam, hogy elő kellene venni azokat a cikkeket, amit 2004-ben írtam, mert nagyjából ugyanezeket mondtam el, hogy a átállásnál nem igazából az történt, hogy egy új rendszert kreáltak, hanem az eddig meglévő rendszert nagyjából ketté vágták, és aztán megpróbálták a alapképzésbe belegyömöszölni, amit csak lehet. Ilyen módon létrejött egy eléggé összvérképzés, amiben, hogyha az alapképzésben végez valaki, bizony elég nehezen talál munkát nagyon sok területen. Van, ahol igen, van, ahol nem. Hogyha megnéznénk a magyar felsőoktatást, azt gondolom, hogy nagyjából 60%-ában ez az alapképzés és erre épülő mesterképzés működik. A 40%-ában viszont nagyon súlyos gondok vannak.
Ja, Bécsben a tüntetők nagyjából olyanokat mondanak, hogy túl zsúfolt a tanrend, nagyon merev, ezáltal nehezen teljesíthető, emiatt a kreditrendszer miatt és a nagy létszám miatt személytelen az oktatás, csökken a színvonala az oktatásnak, és hát amit ön is említett, hogy az alapképzés az nem ad piacképes diplomát, meg hát azt is mondják, de ezt mondjuk mindent mondják szerintem mindig, hogy nagyon kevés a pénz a felső oktatásra. Ugye részt vesz benne. A magyar diákok ugyanígy látják? Ugyanezek a problémák vannak Magyarországon is?
Szerintem nagyjából ugyanezek a problémák Magyarországon is, hiszen a magyar és a német rendszer nagy mértékben hasonlított egymásra. Másrészt ez nyilvánvaló volt, hogy ezek a problémák fölépnek. Ad mondjuk egy gyakorlati példát. Általában a hallgatókban azt az illúziót kelték, hogy ő majd a kínálat alapján összeállítja a saját tanrendjét, és mindenkinek egyéni tanrendje lesz az ő egyéniségéhez, ízléséhez, követelményeihez, vagy igényeihez szabott tanrend lesz. Hát ez így nem működik. Tehát logisztikailag nem tud működni egy felsőoktatási intézmény, hogyha ki akkor veszi fel az adott tárgyat, amikor azt úrikedve diktálja. Természetesen a másik se jó, hogyha minden tanrend pontosan fixált, és semmi mozgási lehetősége nincs a hallgatónak. Hát meg kellett volna találni valahol a középutat, hogy a hallgatónak legyen valamennyi mozgástere, de azért ne keltsük benne azt az illúziót, hogy az összes, hát mondjuk úgy, hogy könnyebben megtanulható tárgyat, vagy kevésbé komplikált tárgyat, azt fölveszi a első két évben, akkor nyugodtan el van, nem is kell olyan sok mindent tenni, aztán a harmadik évben pedig rájön, hogy egyszerűen lehetetlen teljesíteni egy év alatt azokat a mondjuk úgy, hogy komolyabb vagy nehezebb tárgyakat, amelyet az első két évben nem vett föl, mert a szabad kreditrendszer megengedte neki, hogy ezt ne vegye föl. Van tehát probléma a hallgatók oldalán is, de vannak súlyos gondok a oktatói oldalon is, hiszen amikor ez a rendszer, ezt a rendszert kialakítottuk, hiszen 2004-ben én is részt vettem a Debreceni Egyetem szakjainak, legalábbis néhánynak a kidolgozásában, akkor bizony láttuk azt, és ma is látom azt, hogy nagyon gyakran nem azt nézi egy felsőoktatási intézmény, hogy mire van szüksége a hallgatónak, hanem azt, hogy az adott tanszéknek, adott tanárnak, adott intézetnek legyen elég órája. Ezért aztán belezsúfolják a hallgatók tanrendjébe olyan órákat, amire szerintem semmi szükség nincs.
Most ez a bolonyai rendszerrel alapvetően vannak problémák, vagy csak a megvalósításában csúsztak hibák, vagy csúsznak hibák?
Szerintem főleg a megvalósításával vannak hibák. Ez a kétciklusú képzés az Egyesült Államokban működik hosszú évtizedek óta. Ez Magyarországon is, és Európában is megvalósítható. Egyrészt túl gyorsan történt a bevezetése, másrészt a ellenállás megvolt a oktatók oldaláról, a diákok oldaláról pedig volt egyfajta illúzió, hogy ez egy ilyen szép szabad világ lesz, amiben könnyen diplomához lehet jutni. Hát egyik se igaz, nem lehet könnyen diplomához jutni, vagy ha könnyen diplomához jutnak, azzal nem sokra mennek.
Igazából mi az oka annak, hogy ez mondjuk Magyarországon nem működik, vagy nem úgy működik, mint az Egyesült Államokban, és mit kell vele csinálni az, hogy jól működjön?
Külön kell választani az egyes problémákat, tehát a egyik legfontosabb dolog az, amit én látok, hogy Magyarországon ezt az alapképzést túl specializálták. Nagyon sok alapszak van, fölösleges ennyi alapszak, tehát ki kitalál magának valami egzotikus nevű alapszakot, és akkor abba összeválogatja a már meglévő tárgyakat kicsit más sorrendben, mint a klasszikus alapszakokon történik, és akkor indít egy új alapszakot, amiből aztán nem tudjuk, hogy a többi szak, adott esetben mesterszak, hogy épül rá. Tehát lényegesen csökkenteni kellene az alapszakok számát. Ezzel párhuzamosan, hozzáteszem, lényegesen csökkenteni kellene a mesterszakok számát is, mert ott is van egy ilyen túlburjánzás. A felsőoktatás ma, sokan nyilván nem szeretik, amikor ezt mondom, vagy hallják, hogy bizonyos értelemben egy fajta iparként, oktatási iparként működik. A felsőoktatási intézményeknek hallgatót kell szerezniük ahhoz, hogy a fejkvóta szerinti finanszírozás alapján talpon tudjanak maradni, ezért megpróbálnak mindent, a legkülönbözőbb értelmetlen szakokat indítani azért, hogy hallgatót tudjanak fölvenni, nagyon gyakran nem kellő gondossággal ügyelve arra, hogy a hallgató mit fog majd csinálni, amikor végez. Azt gondolom, hogy az egész rendszert át kell tekinteni. Most egy ciklus már Magyarországon lezajlott, megvannak a tapasztalatok. Őszintén le kellene ülni, és világossá tenni, hogy melyek azok az alapszakok, amelyekre nincs szükség, azokat az alapszakokat pedig, ahol amelyekre szükség van, azokat megerősíteni, adott esetben az alapszakról kiszedni azokat a tárgyakat, amelyek ténylegesen túlzsúfolják a hallgatók tanrendjét, áttekinteni azt is, hogy milyen a szakok egymásra épülés. Hát, ezt az egész rendszert azért találták ki, hogy ennek a rendszernek az lett volna a lényege, hogy átjárhatóbb legyen a rendszer. Valaki végez egy alapszakon, és abból sokféle szakra tovább mehessen. Ma, ha valaki végez mondjuk fizika alapszakon, akkor elég komplikált számára mondjuk egy mérnök mesterképzésbe beilleszkedni, mert a mérnök mesterképzést azt éppen úgy sikerült megcsinálni Magyarországon, hogy az nem 3 éves, hanem 3,5 éves. Ezeket a hiányosságait csak úgy lehet ennek a rendszernek kiküszöbölni, hogyha a felsőoktatási intézmények szembenéznek ezekkel a problémákkal, és hát kell hozzá egyfajta őszinteség és bátor szembenézés azzal, hogy ez a rendszer így sokáig nem fenntartható.
Addig az alap kérdésig vagy problémáig érdemes visszamenni, hogyha erről beszélünk, amit ön is említett az előbb, hogy elitképzés vagy tömegképzés?
Persze, vissza is kell menni eddig a problémáig. Ma az alapképzésben együtt történik a képzés. Ott vannak azok, akik az alapszak elvégzése után valamilyen munkát szeretnének vállalni, és azok, akik tovább szeretnének tanulni. Na most ennek a kettőnek az egymás mellett léte az sok gondot okoz. Valahogy azt meg kell oldani ezeken a szakokon. Általában tettek kísérletet ennek a megoldására, mert a alapképzésben is többféle szakirány van, és van egy gyakorlatiasabb szakirány, és egy gyakran akadémiai szakiránynak nevezik, tehát olyan az a szakirány, amelyből a hallgatók majd a mesterképzésre mennek tovább. Itt a elitképzés, tömegképzés problémáját valószínű egy olyan tutoriális rendszer oldhatja meg, ahol azok a hallgatók, akik már az alapképzésben egy elmélyültebb képzést kívánnak kapni, azokat valamilyen módon ki kell emelni ebből a rendszerből, lehetővé tenni számukra, hogy ők gyorsabban haladjanak azoknál a társaiknál, akik vagy nem tudnak, vagy nem akarnak olyan gyorsan haladni, illetve olyan módon elmélyedni abban azon a szakterületen, amely elmélyülés szükséges ahhoz, hogy a mesterképzéssel tovább tudjon menni.
Túl sokan szerezhetnek ma Magyarországon diplomát?
Nem. Nagyjából rendben van a diplomások száma. Azzal van baj, hogy ezeknek az eloszlása rossz. Nagyon sokan szereznek diplomát olyan szakterületeken, ahol az égvilágon semmi szükség nincs. Abból az illúzióból kiindulva, hogy majd csak lesz valahogy, ha diplomája van valakinek, akkor biztos el tud helyezkedni. Ez most már nem igaz.
Ebben hogyan lehet rendet tenni? Ki az, aki megmondja, hogy milyen diplomásból mennyi kell?
Nem, nincs olyan, aki ezt egyet kiáll és megmondja, hogy ebből ennyi, ebből ennyi. Van egy állami feladat, ez az állami feladat az, hogy Magyarországon nem tandíjjal oldották meg a hallgatóknak a segítését ahhoz, hogy a felsőoktatásban részt vegyenek, hanem az állami finanszírozott képzésbe való felvétellel. Ezen a területen úgy kell megállapítani az állami támogatott képzéseket, hogy azokon a területeken adni támogatást, ahol erre szükség van, ahol pedig erre nincs szükség, ott nem adni állami támogatást, és akkor a Ennek ellenére természetesen a térítéses képzésben a hallgató végezhet ezen a szakon, de fölösleges a közpénzt arra pocsékolni, hogy olyan területeken képezzünk, ahol erre igazából véve nincs szükség.
Tehát azt mondta, hogy a felsőoktatás egy kicsit ilyen iparszerű tevékenységé alakult át az elmúlt években. De hogyan lehet megoldani azt, hogyha a felsőoktatási intézmények abban érdekeltek, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakon, és ezt mondjuk így óvatosan mondom, de még talán az is sokadrendű szempont, hogy milyen színvonalú tudással érkező diákokat vegyenek fel, csak vegyenek föl minél többet, akkor hogyan lehet azt megoldani, hogy közben olyan szakmát, olyan képesítést szerezzenek a diákok, amikre egyébként meg szükség van?
Egyik napról a másikra biztos, hogy nem lehet megoldani. Az egyik lépés, amelyet meg kell tenni a magyar felsőoktatásban, az, hogy azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyekben jelentős tudományos kutatás folyik, ezeket az intézményeket másképp finanszírozni, mint azokat, ahol nem folynak világszínvonalú, kiemelkedő kutatások. Ez önmagában oldana valamennyit azon, hogy nagy hírű, komoly és jelentős tudományos műhelyekkel rendelkező intézményeknek nem kellene versenyezniük azokért a hallgatókért, akiket valójában csak azért tartanak benne a rendszerben, hogy ezek a felsőoktatási intézmények felszínen tudjanak maradni. A másik kérdés, vagy a másik probléma, amelyet a felsőoktatásban meg kell oldani, az hogy a külön választani a fejkvóta szerinti finanszírozást és az intézménynek, mint tudományos műhelynek a finanszírozását. Ez valamennyire ma is megtörténik, nem kellő mértékben, ezért minden intézmény arra kényszerül, hogy hallgatókat fölvegyen és bent tartson a rendszerben, akkor is, hogyha ezek a hallgatók nem teljesítik ezeket a minőségi követelményeket.
Mik azok a legfontosabb területek, amelyeket akkor, ahogy ön fogalmazott, állami feladat lenne a felsőoktatásban preferálni, és mondjuk ilyen szempontból legalábbis ebből a szerkezetű finanszírozási rendszerből kivonni? Egyet lehet, hogy én is tudnék mondani, mondjuk a tanárképzést.
Mert pontosan eltaláltam, én is ezt mondtam volna, a legsúlyosabb gond ma Magyarországon a tanárképzéssel van. A tanárképzést olyan bonyolultá tették, hogy szerintem már azok, akik a képzést megszervezték, vagy kitalálták, ők se biztos, hogy eligazodnának abban, hogy akkor most hogyan is vegyék fel az egyes tárgyakat, hogyha tanárok kívánnak lenni. Ezért azt gondolom, hogy ez egy észszerű javaslat, hogy a klasszikus kétszakos tanárképzés célszerű lenne egy ciklusúvá tenni. Ez néhány klasszikus szakpárt jelent, mondjuk a természettudományi területen a matematika, fizika az egy természetes szakpárosítás, vagy a biológia, kémia az egy természetes szakpárosítás. Ezeket a szakokat szakpárként fölvehet a hallgatók, és 5 éves képzésre vennénk föl a hallgatókat. Természetesen, hogyha 2 év után úgy gondolja, hogy ő mégis inkább a kétciklusú képzésben akar egy alapdiplomát, akkor lehet kimenetet biztosítani a harmadik év végén. De azért, hogy az a néhány hallgató, aki valamilyen egzotikus szakpáron szeretne tanári diplomát kapni, ők ezt a látszólagos átjárhatóságot biztosítani tudjuk, ezért teljesen fölösleges volt a klasszikus kétszakos tanárképzést ebben a ilyen módon 2 ciklusra bontani.
Ettől, hogyha ez egy ciklusú lenne, ettől jobb lenne a tanárképzés színvonala?
Igen, jobb lenne a tanárképzés színvonala, mert a 5 évre meg lehetne tervezni a képzést, és ehhez hozzáteszem, szükséges lenne az is, hogy a tanár továbbképzést egy más rendszerben szervezzük meg, és sokkal jelentősebb erőforrásokat kellene fordítani arra, hogy a tanárok megtanulják a szakmájukat, illetve megtanulják a szakterületüket oktatni, és sokkal kevesebbet kellene, sokkal kevesebb erőforrást, kevesebb pénzt kellene fordítani arra, hogy azokat a elméletieskedő pedagógiai ismereteket, azokat átadják nekik, amelyeket véleményem szerint csak azért tartottak benne a tanrendben, mert a ilyen tárgyakat oktató tanároknak nagy volt a lobby ereje.
Most ez azokat a problémákat viszont véletlenül nem oldaná meg, hogy kik mennek ezekre a tanárszakokra, miért mennek, és miután megszerezték ezt a tanárszakos diplomát, azután a pályán maradnak-e, vagy azért mentek eleve erre a tanárszakra, ugye erről is sokat lehet olvasni és hallani, hogy mindegy, milyen legyen valamilyen diplomájuk, aztán majd meglátják.
Kétségtelen, hogy ez a felsőoktatásban korábban is megvolt, ma is megvan valamennyire. Tanárszakra gyengébb eredménnyel fölvesznek hallgatókat, mint mondjuk nemzetközi kapcsolatok szakra. Nyilván a felsőoktatás ezt nem fogja megoldani belülről. Ahhoz, hogy Magyarországon megváltozzon a tanári pálya presztízse, ahhoz a tanári pályán vannak szükségintézkedésekre. Ma olyan rossz a helyzet a természettudományos pályákon, a természettudományi szakterületeken, hogy semmi más lehetőséget nem látok, mint azt, hogy különbséget tenni a tanárok esetében a fizetésben, a természettudományi szakterületen oktató tanárokat jobban meg kell fizetni ahhoz, hogy a fiatalok ezt a pályát választják. Én ma semmilyen más lehetőséget.
Rövid szünet után ezzel folytatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Az Aréna vendége Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.